Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a Halas Rádióban, Kocsisné Varga Zsuzsanna, régész, a Torma János Múzeum munkatársa. Köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntöm.
Hát nem olyan régen volt a múzeumok éjszakája, és egy nagyon különleges kiállítás megnyitója, és egy könyv bemutatóra került sor, amely a kiállítás alapján készült, vagy a gyűjtemény alapján készült, mert most már tudom, hogy a kettő nagyon különböző. Milyen kiállítás és milyen könyvről van szó? Zsuzsa, mesélj nekünk.
A kiállítás címe Szarmaták a két folyó között, és a könyvnek is ez a címe, amit Vörös Gabriella és szerzőtársai írtak. Néhány szóban a szarmatákról mesélnék. A római kori Barbarikumban éltek itt a Duna és a Tisza között a szarmaták. A Krisztus utáni első században telepedtek ide az Alföldre, és kapcsolatban álltak a római birodalommal, kereskedtek, itt éltek több mint 4 évszázadig, tehát nagyon hosszú periódust ölel fel az ő megtelepedésük itt az Alföldön, és ez egy nagyon jól kutatható időszak, és Vörös Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem docense jött el ide Kiskunhalasra éveken keresztül kutatni, és a múzeum gyűjteményének a szarmata részlegét kutatta, és egy nagyon szép katalógust és tanulmánykötet hozott ő létre a szerzőtársaival. Ennek következtében egy kiállítást is, egy időszaki kiállítást is rendeztek, ami most megtekinthető a múzeumban egészen augusztus közepéig.
Tehát akkor egy nagyon különleges népcsoportról és egy hosszú időszakról szól tulajdonképpen ez a kiállítás és maga a kiadvány. A könyvet egyébként a múzeum adta ki, a Torma János Múzeum?
A Torma János Múzeum és az Opitz kiadó. Az Opitz kiadó budapesti régész és művészettörténész házaspárnak a kiadója, és tudományos könyveket, régészeti, történeti és művészettörténeti könyveket adnak ki.
Gondolom, ez egy hosszabb időszaknak a munkája, hogy mondtad maga, a kiadvány megszületése.
Igen, Gabi 2017 óta jár a múzeumba. Ez először úgy kezdődött, hogy átnézte a leltárkönyveket, mivel hogyha bekerül valami a múzeumba, azt leltárba vesszük. 1800-as évek óta, ugye a múzeum kezdete óta vannak beleltározva a tárgyaink, a háborúban nagyon sok megsemmisült, de a leltárkönyvekbe föl van vezetve minden, ami megmaradt. Gabriella ezt kezdte átnézni, és kigyűjteni belőle azt a korszakot, ami őt érdekli. És utána kézbe vette a tárgyakat, felfedezett benne sok különlegességet, érdekességet, igazából unikális tárgyak is vannak a múzeumban, egy páncél darab, ami úgy tudom, hogy összesen 3 darab van a Kárpát-medencében.
Ez mit jelent, hogy unikális darab? Hogy nagyon ritka?
Nagyon ritka, és igazából Gabi pont mesélte, hogy ő maga sem tudta hirtelen, hogy mi ez, és egy római koros kutatót kérdezett meg, hogy vajon mi lehet ez a tárgy, és hát végül az a férfi, akit megkérdezett, ő tudta megmondani, hogy mi is ez, és hogy ez egy nagyon különleges darab, és nem is gondolták, hogy ebben a kis múzeumban egy ilyen érdekes és értékes tárgy lehet.
Engem már képbe helyeztél, hogy a kiállítás és a gyűjtemény valahogy nekem azt gondoltam, hogy ez ugyanaz, de hogy messze nem ugyanaz. Mi a kiállítás és mi a gyűjtemény?
A kiállítás az, amit a látogatóknak szeretnénk megmutatni. Általában a legérdekesebb, legkülönlegesebb tárgyakat mutatjuk be. A gyűjtemény az, ami ez az egész mögött van, tehát amiből válogatunk. Én a régészetről tudok mesélni egy kicsit, ugye van az adattári gyűjtemény, a néprajzi gyűjtemény, történeti gyűjtemény, én a régészettel foglalkozom. Most például a Tesco-nál volt egy nagy ásatás, nem tudom, hogy akik esetleg régebbről emlékeznek rá, a Tesco alatt egy szarmata telep volt. Tehát pont a kiállításhoz kapcsolódik, és találhatnak a kiállításban is onnan tárgyakat kiállítva. És onnan bekerült több 1000 tárgy. Ezek apró cseréptöredékektől kezdve, pénzérméken keresztül, vastárgyak, bármi igazából bekerülhet a múzeumba, és ebből gyűjtöttünk ki egy kis szeletet, ami érdekes a látogatóknak is. Nyilván nem 500 darab cseréptöredéket fogunk megmutatni, mert az a kutatóknak lehet, hogy érdekes, viszont a látogatók nem biztos, hogy élveznék annyira a kiállítást, de a legszebbeket, legérdekesebbeket azt meg szeretnénk mutatni.
És akkor mondtad, hogy a gyűjtemény az tulajdonképpen raktárakban van, és akkor ilyen szigorú leltár szerint. Hány darabos a szarmata gyűjtemény a Torma János Múzeumban?
A szarmata gyűjteményt én külön nem tudom neked megmondani, de a múzeumnak a teljes gyűjteménye több mint 19.500 darabból áll.
Azért ezt nem lehet egyszerű be leltározni.
Nyilván nem egy év alatt leltározza ezt be az ember, hanem folyamatos leltározásban vagyunk. A cél az, hogy mindig napra kész legyen a leltárunk. Gabi úgy tudom, hogy nem 2022-ig gyűjtötte ki a kiállítás és a könyvnek az anyagát, hanem 2020-ban állt meg. Tehát addig az időszakig, ami bekerült a múzeumba, azt dolgozta ő föl.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Kocsisné Varga Zsuzsannával, a Tórma János Múzeum régészével, egy most napokban nyílt és augusztus közepéig látogatható időszaki kiállításról beszélgetünk, a kiadványról is, természetesen Vörös Gabriella Szarmaták két folyó között kiadványáról, és hát az ehhez kapcsolódó időszakos gyűjteményről hallhatnak, maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kocsisné Varga Zsuzsannával, a Tórma János Múzeum régészével, az időszaki kiállításról, mely megtekinthető a Szarmaták a két folyó között. A múzeumok éjszakáján néhány hete került sor a könyv bemutatóra Vörös Gabriella hasonló című Szarmaták a két folyó között kiadványára, mely tulajdonképpen az időszakos kiállításnak a tárgyait mutatja be pontos leírással, és tanulmányok is vannak benne, és hát nyilván érdemes mind a könyvet megvenni, illetve meg lehet nézni természetesen a kiállítást. Nagyon izgalmas, akik most kapcsolódtak be, és fogalmuk sincs, hogy a Szarmaták az mit jelent. Én már tudom, meg akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy a Magyarországon ugye a Duna-Tisza között letelepülő népcsoport, és tudjuk, hogy Krisztus utáni első századtól 4 évszázadon keresztül éltek itt. Nekem például viszonylag nagy homály van ezen a területen, mert ugye a római birodalom nagyjából megvan talán mindenkinek, azután a honfoglalás nagyjából megvan, és ugye a kettő között azért nem tudjuk, hogy itt pontosan talán szlávok éltek, akik örültek vagy nem örültek a magyaroknak. Szóval egy kicsit mesélj nekünk erről a Szarmatákról, hogy kik is ők.
A római birodalom határa a Duna volt, és a Duna és a Dunától keletre pedig éltek, telepedtek be ide a Krisztus utáni első században a Szarmaták. Ugye több mint 4 évszázadig itt éltek. Ez nagyon hosszú idő, nagyon jól föl lehet a telepeiket, a településeiket kutatni, és a nagy beruházásos ásatások ebben nagyon nagy segítségére vannak a régészetnek, hiszen nagy területeken, gondoljunk csak az autópálya építésekre, hogy ott folyamatos, ugye hosszú és széles útvonalat kell feltárni, és ott nagyon sokszor szarmaták kerülnek elő, hiszen hosszú időn keresztül laktak itt az Alföldön.
Akkor az autópálya építés egyben régészeti feltárás. Is tekinthető.
A legtöbb esetben igen, de ugye korábban már említettem a Tesco-t, vagy kint az Aldi, Jüszk, ott is voltak szarmata megtelepedési nyomok, ezeknek az anyaga mind a múzeumba került be.
Nyilván ezen kiállítási tárgyak alapján valamilyen módon lehet következtetni, hogy hogyan éltek, milyen közösség volt, milyen társadalom.
Nyilván ott is voltak gazdagok és szegények. A múzeumnak van egy állandó régészeti kiállítása is. Ott vannak kiállítva a legértékesebb dolgok. Kelebi a Vermes járáson került elő egy arany ruhadíszes hölgy, és a Vörös Gabriella által készített könyvben erről a hölgyről van egy jó kis tanulmány, érdemes elolvasni. Gyönyörű arany flitterekkel díszített ruhája volt, aranygyöngyökkel volt felvarva, akkor úgynevezett lunula csüngött a nyakába, ez ilyen félhold alakú függő. Tehát nagyon különleges leletek vannak itt a mi környékünkön, ami szerintem mindenképpen érdemes arra, hogy megnézzék a látogatók.
És akkor ez állandó kiállítás része. Az időszakos kiállításon mi az, amit kiemelnél?
Különlegességként például egy macska csontváz, amit kiemelnék. Ez Tázláron került elő, Gallina Zsolték ásatásán. Egy gödörben találták meg az anatómiai rendben fekvő macskát. Ez azért fontos így kiemelni, hogy anatómiai rendben fekszik, mert nem azt jelenti, hogy széttépte egy kutya és behajították a szemetes gödörbe, hanem valószínűleg elpusztult valakinek a kedvenc állata, és betették egy sírba vagy gödörbe. Ezt ugye nem tudjuk, hogy pontosan mit is gondolhattak, amikor eltemették, de betették, és utána rá is került a föld. Azért maradt meg anatómiai rendben. És a macska mellett találtak egy majdnem teljesen épp edényt is. Tehát valamit mellé raktak. A könyvben van egy tanulmány arról, hogy ebben az edényben, ugye ma már elkorhadva ott volt, amit belerakhattak, tehát földet találtak benne, de ezt tudományos módszerekkel elemezték. Akit érdekel, hogy mi volt benne, az olvassa el a könyvet.
A szarmatákról mit tudhatunk még? Ugye mondtad, hogy voltak gazdagok, voltak szegények.
Kereskedtek a rómaiakkal. Ugye itt nem vagyunk messze a Dunától, nagyon fontos kereskedelmi kapcsolatot alakítottak ki. Erre nagyon jó példa az előkerülő úgynevezett terraszigilláták. Ezek a római birodalom területén készült ilyen vöröses színű edények, nagyon szépen díszítve, sokszor figurális díszítés van az oldalukon. Ilyen is van például a gyűjteményben is, és kirakva is található ilyen most az időszaki kiállításba.
Ezt mire használták a kereskedésben, ebben tartották a pénzt, vagy éppen az árukat?
Nem, ezek kerámia edény, tehát valószínűleg...
Ezt mondták el dísztárgyként?
Hát szerintem nem dísztárgy volt, nem tudhatjuk ugye, hogy dísztárgy volt, de valószínűleg valami funkciója lehetett, tehát tároltak benne, ettek belőle, tálforma, tehát sok mindenre használhatták.
Innen folytatjuk a beszélgetést, és hát azt el kell áruljam, hogy egy rendkívül fiatal hölgy ül előttem, sose gondoltam volna egy régész, úgyhogy a szarmaták kiállítást mindenkinek nagyon ajánljuk, hogy nézze meg. De hogy mit csinál egy régész, ezzel fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, tovább beszélgetünk Kocsisné Varga Zsuzsannával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Beszélgető társam Kocsisné Varga Zsuzsanna, aki régész, és hát meglepődnének, hogy milyen fiatalos, és valahogy nem tudom, a régészeket egy picit idősebbnek gondolom, de lehet, hogy a téma miatt. Szóval Zsuzsa, hogy lesz valaki régész?
Mindenképpen kell a történelem szeretete. A tanári pálya az nem vonzott, ezért a régészet felé kezdtem el kacsingatni. Szegeden végeztem az egyetemen, ez egy BA és MA képzés után lesz valaki régész. Hát a PhD képzésbe is belekezdtem, magát a tanulmányaimat befejeztem, és neki kellene fognom a doktori disszertációmat megírni, de az élet közbe szólt, majd tervezem azt, hogy ennek is neki fogok.
Két gyönyörű kisgyermek formájában.
Igen, az a közbeszólás az az volt. Szóval az egyetem után ide kerültem Halasra. Az egyetem alatt is volt, amit sokszor gyakorlaton segítettem a múzeumban, próbáltam egy kicsit én is kiismerni magam és a gyűjteményt, és utána adódott egy lehetőség, hogy elkezdhettem itt dolgozni, amiért nagyon hálás voltam, hogy halasi vagyok, és rögtön itt volt munkahelyem, nem kellett az ország másik végére mennem. Az első időszakban igazából megismerkedtem a gyűjteménnyel, revízióztam, ezt nem tudom.
Fogalmam sincs, ismerem ezt a szót, de nem ebben az összefüggésben.
A múzeumi tárgyak revíziója azt jelenti, hogy elővesszük őket a dobozból, a leltárkönyvben megnézzük, hogy mi van beleírva, mit kellene találnunk a dobozban, hány centis darabot, milyen darabot, miből készült, és ezt pedig megnézzük, hogy megvan-e, és a leltárkönyvbe teszünk egy pecsétet mellé. Ezt én próbáltam megcsinálni, sikerült is, és mellé még én arra törekedtem, hogy minden tárgyról készüljön valamilyen fotó. Hogyha elveszik, vagy bármi történik vele, legalább a fénykép meg legyen róla, hogy mit kellene keresni, és hogy tudjuk azt, hogy mi is volt az a tárgy. Akár egy kicsi cserépdarabról, bármi ilyesmiről van szó, ezt próbáltuk véghez vinni. Most, hogyha visszamegyek újra dolgozni a két gyermek után, akkor azt hiszem, hogy újra kezdhetem ezt a munkát. 5 évente kell a revíziót megismételni, tehát éppen időszerű lesz.
Hányan vannak régészek Magyarországon? Tehát ez mennyire... Én ugye iskolába tanítok, de meglepődnék, ha egy diákom régész szeretne lenni.
Kevesen vannak. Szerintem néhány ezer maximum. Nagyon kevesen kezdenek el az egyetemre járni, és utána kevesen végeznek, és még kevesebben maradnak a pályán. A napi kinti terepi munka az nehéz, tehát az azért hajnaltól estig tart, hogyha egy olyan beruházás van, ahol haladni kell, ugye az időpénz, a régészeket nem mindig szokták szeretni, mert haladnának a beruházással, és jövünk mi, akik azt mondjuk, hogy most álljatok meg, és akkor mi ezt feltárjuk, ezt nem mindenki értékeli, pedig szerintem a múltunk megismerése nagyon fontos. Vannak olyan beruházók, vagy emberek, akikkel könnyen kijövünk, megértik, hogy ez miért fontos, vannak, akikkel nehezebb dolgozni. És nyilván a pályától, akik ezt nem annyira bírják, vagy nehezebben bírják azt, hogy kint terepen dolgozzanak, azok elpártolnak. Illetve ez nagyon sok esetben egy utazó szakma. Tehát az ország bármelyik pontjára el lehet menni, hogyha valaki nem egy múzeumban dolgozik. Nekem fontos volt az, hogy egy helyben legyek, hogy most ez Halas vagy máshol, az más kérdés, de nem szerettem volna így az országot bejárni. Ugye, aki nem kap múzeumban munkahelyet, az lehet, hogy rögtön más szakma után néz.
Mit szoktak csinálni, hogyha nem kap mondjuk helyet, de mondjuk nem is szeretné ezt a repülőtörténelmi munkát végezni?
Kutatni lehet, tehát egyetemeken lehet maradni és kutatni, illetve a múzeumoknak is vannak tudományos munkatársaik, akik bedolgoznak, úgymond, és akkor valaki egy számára érdekes korszakot, vagy egy korszakon belül egy adott tárgyat, vagy tárgytípust kezd el kutatni, nyilván azoknak néz utána, a szakirodalmat keres, könyvtározik, minden, ami ezzel összekapcsolódik.
Hát nagyon izgalmas lehet. Szerintem most nagyon sokat tanultunk, mert hogy talán a legtöbben a régészetet a terepen lévő régésszel azonosítják, ugye, hogy homokban tűző napon reggeltől estig, meg a Harrison Ford féle erekék fosztogatói féle munkát képzeljük el. Ez egy nagyon érdekes dolog lehet, tehát hogy mi van olyankor, tehát történik egy útépítés, kiderül, hogy ott van egy nagyon fontos lelet, hogy ilyenkor ki dönti el, hogy a jövő vagy a múlt győz, hiszen ugye az útépítők a jövő, a régészet a múlt.
Ezt a hatóság dönti el, tehát nekünk van egy térképünk, arra föl vannak víve a lelőhelyek geodéták által bemérve, vagy GPS koordinátákkal. És ha valaki ott akar építkezni, akkor annak bizony a hatóság az építési engedélyben megküldi, hogy vagy régészeti megfigyelés, vagy pedig megelőző feltárás szükséges. A régészeti megfigyelés azt jelenti, hogy kimegyünk, miközben folynak a földmunkák, és megnézzük, hogy előkerül-e valami. A megelőző feltárás már komolyabb, ott tudják, hogy elő fog kerülni valami, akkor a beruházás megkezdése előtt föl kell tárni azt a területet.
És akkor abszolút ti dolgoztok, tehát még neki se fogtak a munkának, tehát akkor ti ássátok ki a terepet, stb.
Ez megbeszélés kérdése, hogy a beruházó adja a gépeket, mert azért sokszor gépi munkára van szükség. Itt Halason azért a múzeumnak viszonylag kicsi az eszköztára, mint régész én dolgozom itt egyedül. Ez pedig elég erőteljesen csapatmunka. Tehát maga a revízió, amit az előbb említettem, azt sem csak én csináltam, hanem kollégákkal közösen csináltuk. De maga a régészeti feltárás is alapból kellenek azok az emberek, akik az ásást csinálják. Szükség van olyanra, aki fotóz, szükség van olyanra, aki rajzol, mert mindent le is rajzolunk. Kell, aki ugye összefogja az egészet, tárgyal a beruházóval. Tehát ez, ahogy mondtam, ez csapatmunka. Önkénteseket is szeretettel várunk majd jövőre, hogyha valakinek van kedve akár terepbejárásra jönni, vagy érdeklődik a régészet iránt, akkor szeretettel várom a múzeumba és mesélek róla, illetve a terepbejárásnál szívesen látom, hogy segítsen nekünk.
Hát egész biztos vagyok, hogy lesz ilyen partner, hiszen a diákoknak ez a közösségi szolgálat amúgy is kötelező, másrészt nagyon sokan szeretik a történelmet. Nagyon köszönöm, hogy beszámoltál, és köszönjük, hogy megosztottad mindezt.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, további szép napot kívánok.
Ne feledjék, a Torma János Múzeumban tekintsék meg a Szarmaták a két folyó között kiállítást, illetve a kiadványt mindenképpen, hiszen egy nagyon komoly munkának az eredménye, és a múltunk egy nagy szeretébe tekinthetnek be rajta keresztül. Kocsisné Varga Zsuzsannával beszélgettünk, a Torma János Múzeum régészével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.